Tehát Efezus 1, 15-23. Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről, és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban, és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. És világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy a hatalma rajtunk hívőkön. Mint hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután föltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt, minden névnél is, amelyet segítségül hívnak nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Az ő lábai alá vetett mindent, és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban, amely az ő teste és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. Imádkozzon.
Múlt héten kezdtünk egy új sorozatot, amikor a következő hetekben végig fogunk foglalkozni Pál levele, amit ő írt az efézusi gyülekezetnek. Egy fontos látnivaló ezzel, amikor foglalkozunk ezzel a levellel, az, hogy az első három fejezet ebben a levelben inkább a teológia háttér ad az egésznek, és utána a negyedik fejezettől a hatodik fejezet végig foglalkozik a gyakorlati kérdésekkel. És én inkább egy gyakorlati ember vagyok, hogy néha én szívesen átugrném ezt az első három fejezetét, és én azt mondom, hogy jó, most már kezdjünk foglalkozni azok a kérdésekkel, amit igazán tudunk alkalmazni a mi életünkben. De mégis látom azt, hogy fontos, hogy foglalkozunk az alappal. Mi tudjunk, hogy bármilyen építkezéssel, az építkezés maradandóság függ attól, hogy milyen jó alapot csinálnak. És ha gyenge az alap, akkor nincs hosszú jövőre annak az épületnek. És azért látom, hogy fontos, hogy foglalkozunk ezzel az első három fejezettel itt ebben a levelben, hogy mi próbáljunk egy nagyon jó alapot építeni a mi életünkre. Itt ebben az igé szakaszban látjunk, hogy Pál kezdi azzal, hogy ő dicsér ezt a gyülekezetet. Mond két olyan dolog a gyülekezetről, először beszél a hitükről, és utána beszél a szeretetről. És csak kezdtem gondolkozni egy kicsit, hogy ha Pál írna egy levelet nekünk. Mert mi látjunk később az Új Szövetségben, hogy János írt egy levelet a jelenésekben, amikor ő beszélt erről az efezusi gyülekezetről, és akkor ő is mondott dolgokat a gyülekezetről, de látjunk, hogy amit ő írt róluk nem csak pozitív volt, hanem volt egy olyan negatív dolog benne is, ez az egyik legismeretebb azt, hogy elmaradt a gyülekezetből az első szeretet. Gondoljunk egy kicsit, hogyha ő írna egy levelet nekünk, mint gyülekezet, vagy ha ő írna egy levelet neked, mit tudna mondani, hogy mi az, amiért lehet dicsérni, és esetleg mi az, amit ő mondana, hogy ne haragudj, de van egy kis probléma. Én azt hiszem, hogyha Pál írna ezt, ő üdvariásan csinálna, de ugyanakkor én azt látom, hogy ő határozott lenni abban, hogy ő mit mondana, hogy itt van egy probléma. Ezt kell rendbe hozni. Ő mit mondana nekünk? Ő mit mondana neked? Nézzünk, hogy ő mit mondott neki. Nézzünk azok a pozitív tulajdonságok. Ő azt mondja, hit először, hogy ő beszél arról, hogy ő hittek Jézus Krisztusban. És itt megint tisztázni kell, hogy mit jelent az a szó hit. Mert én azt mondom, hogyan mi használjuk egy szavakat, nagyon sok helyzetben használjuk. Én hiszek ebben, én hiszek abban. Van olyan dolgok, amikor mi azt mondjuk, hogy én hiszek benne, mi mondjuk azt, de akkor a gyakorlatban pont az ellenkezőt csináljuk. Hogyan nyilvánul meg a hit a te életedben? Valóban, ha te hiszel valamiben, az befolyásolja azt, hogy hogyan élsz? Én azt mondom a fiamnak, hogy én hiszek, Mark, hogy ez a bicikli, ami 10 éve itt van a garázsban, ez egy nagyon jó bicikli. És akkor ő azt mond nekem, akkor jó, szálljad fel a biciklire, és menjél le a hegyen. És nézzünk, hogy milyen jó a fék azon a bicikli. Én azt mondom, hogy teljesen mindegy, hogy én ez egy nagyon jó bicikli. De én nem vagyok hallandó rájulni, mert én nem bízom benne. Az mutatja, hogy bízom valamiben vagy nem. Hogy én hallandó vagyok, rájulni, és úgy mondom, hogy bízni az életemre arra a dologra. És azt kell látnunk, hogy amikor mi beszéljünk a hitről, és sokkal messzebbre megy, mint csak azt, hogy az ember azt mondja, hogy a fejemben azt gondolom, hogy ez így van. Hanem a hit megy egy lépéssel tovább, és benne van a cselekvés. Jakab az ő leveleiben, a második részben beszél arról, hogy milyen az igazi hit. És ő azt mondja, hogy hit cselekedett, nélkül az halott. Ő azt mondja, hogy ahogyan ő látja, az nem igazi hit. Ha valaki igazán hisz, az befolyásol minden terület az ő életében. És látjuk a folytatás itt, hogy ez igaz volt azok az emberek életükben. Mert az, hogy ők hittek, azt lehetett látni abban, hogy ők hogyan szerettek a szenteket. És ahogyan mondja itt, azt mondja, hogy minden szent, minden hívő ember, ők szerettek őket. Válogatás nélkül. És valahogyan megint látom, ha én beszélek az egyházról, mi nagyon hibázunk ebben a területben. Abban, hogy mi válogatjuk, hogy azt, hogy kit fogunk szeretni. Nem azt, hogy minden hívő ember, hanem mi válogatjuk, hogy az az ember, aki olyan, mint én. Az egyik ember azt mondja, hogy én tudok szeretni az az ember, aki okos és nagyon józanul tud gondolkozni. Vagy a másik azt mondja, hogy én tudok szeretni azt az ember, aki szép. Valahogyan foglalkozunk a külsőrrel. És mi azt mondjuk, hogy vannak olyan külső, hogy lehetséges, ő csak így van, de lehetséges, hogy ő olyan divat vesz föl, és én mi azt mondjuk, hogy azt a divat nem tudok elfogadni, akkor azt az embert nem tudok szeretni. Paul azt mondja, hogy minden embert kell szeretni. Mi azt mondjuk, hogy én szívesen szeretem azt a gazdag embert, mert ha én szeretem őt, akkor esetleg én valami formában jobban fogok járni azzal, hogy én kapok valamit az ő vagyonából, és az csak jó nekem. Egészen más mondani azt, hogy én tudok szeretni azt az embert, aki szegény, akinek egyáltalában nincs pénze. De azt látjuk, hogy az efézusi gyülekezet, ők tudtak szeretni mindenkit. Feltételek nélkül, válogatás nélkül. És én azt látom, hogy ez, amit Isten vár tőlünk, hogy mi próbáljunk elfogadni és szeretni embereket úgy, ahogy vannak. Nem szabad kényszeríteni őket abba a formában, hogy ő legyen olyan, mint én. És azt kell mondanom, hogy általában minél idősebb egy ember, annál nehezebb elfogadni az, ami más. Az, ami új. És most esetleg szólok azok az embereknek, aki idősebb, mint 40 éves. Ha már 40 éves vagy, akkor én azt mondom, hogy valószínűleg már benne vagy, vagy nagyon közel vagy az életed második fele. És abban a második feleben akkor már megvannak azok a szokások, ami 40 év keresztül kialakult a te életedben. És amikor jön valami új és valami más, az nehéz elfogadni. Valahogy én azt mondjuk, hogy ez nem lehet, hogy az keresztény. Vagy lehetetlen, hogy egy keresztény ember ezt csinál. Én azt mondom, hogy el kell ismernünk azt, hogy változik a világ. És rugalmas kell lennünk ebben a területben. Szeretni kell. Akkor is, ha nem olyan, mint én megszoktam, akkor is, ha nem olyan, mint ahogyan én szeretnék. Paul, amikor ő írt az efezusi gyülekezetnek, látjuk, hogy ő hálát adott nekik. Hogy ő tudta mondani, hogy ez jó. Akkor megint fel kell tennünk egy kérdés magunknak, hogy mi általában mit csinálunk. Mi keresünk a jót valaki, vagy valamiben, és próbáljuk emelni a jót, és próbáljuk hálát adni annak, vagy az a gondolkodás bennünk, hogy mindig szeretnék keresni valami rosszat valakiben, és én szeretnék hangsúlyozni azt. Milyen szemszögből nézünk embereket? Én azt mondom, hogy ha mi keresünk a rosszat, és hangsúlyozunk azt, én azt mondom, hogy garantált, hogy feszült lesz az a kapcsolat. De ha mi tudunk hálát adni, tudunk keresni az a pozitív tulajdonságok valaki másik ember életében. És tudunk pozitívan dicsérni, vagy példaként használni őt. Akkor milyen más lesz, ahogyan ő viszonyul hozzá. Utána látjuk azt, hogy Paul nem csak hálát adott általánosan, az efezusiek, de utána látjuk, hogy fordult Istenhoz imádságban, és kezdett imádkozni értük. És amikor imádkozott értük, érdekes látni, hogy ő mit kért Istentől. Tovább ebben a részben a 17. verstől látjuk azt, hogy ő mit kért. És az elsőt, amit kért azt, hogy ő adja nekik a bölcsesség lelket, a kinyilatkoztatás lelkét. Lényegében az első dolog az imádságban az, hogy legyen ezek az embereknek egy megfelelő ismeret. És nem csak az ismeret, hanem utána a bölcsőség abban, hogy hogyan kell élni azzal az ismerettel. Ő látta azt, hogy milyen fontos, hogy legyen egy megfelelő ismeret valamiről. És így konkrétan a kereszténységről van szó. Mi azt mondjuk, hogy más területekben másfajta ismeret kell, hogy az ember jól tud csinálni valami munkát. Paul azt látja, hogy az, hogy valaki tud fejlődni az Istennél való kapcsolatban, megfelelő módon kell megismerni Istent. És akkor ez volt az imádsága, hogy ez történjen. Hogy mi megfelelő módon megismerjük Istent. Paul azt kéri a 18. versben, és világosítja meg lelki szemeteket, hogy meglássatok. Azt kell látnunk, hogy van, ahogyan az Isten lelket segít minket, volt, amikor a szerzők írtak a Szentírást, hogy Isten ikletett őket, ő adta neki a képességet, hogy ők tudtak írni a Szentírás, ami valóban az Isten igéje. De én azt mondom, hogy utána nekünk másra van szükség, nem az ikletettség, mert mi nem írjunk, hanem nekünk szükség van arra, hogy mi tudunk megérteni azt, amit azok írtak. És ez azt a megvilágítást. Amikor ő ad nekünk a segítséget, hogy mi tudunk megérteni valamit. Én rég nem jártam iskolába, de én emlékszem, amikor különösen volt olyan dolgok a matekben, amikor a tanár kezdett beszélni valamiről, csak a fejem fölött ment. Nem tudtam felfogni azt. És valahol esetleg egy hónap később, amikor már egyest írtam a dolgozaton arról az első témáról, egy hónap később, egy egészen más témára már kezdtünk foglalkozni vele, ami ráépített arra, amit már meg kellett volna tanulni. És akkor az órán valahogyan fölkapcsol bennem. Most már megértem, miről volt szó egy hónappal ezelőtt. Egy megvilágítás, értem. Ez történik iskolai tantárgyakban, de én azt mondom, hogy ez történik az Isten Szent Írásán is. És a különbség esetleg az, hogy amikor mi foglalkozunk az Isten Szent Írásával, van nevezhetünk külső segítség. Az Isten lelke. Az Isten lelke, aki segít minket, amikor olvasunk valamit. Segít minket megérteni azt. És ez volt a Paul imádság, hogy az ő lelke ad azt a segítséget, hogy mi tudunk megérteni az igét. És én azt mondom, hogy lehetséges, hogy az első alkalom, amikor olvasunk egy igét, nem fogunk megérteni mindent abból az igéből. Lehetséges, hogy újból és újból és újból kell olvasni valamit, és egyszer csak fölkapcsol. És egyszer van az, hogy mi akkor megértjük. A Paul imádsága az volt, hogy az igé által megértünk dolgokat, látunk, hogy mi az, ami igaz. Istenről és rólunk. Itt, amikor imádkozott, azt mondja, hogy legyen világos nekik, hogy milyen a reménység nekünk. Miben tudunk remélkedni? És én azt látom, hogy a reménység, ami van bennünk, két oldala. Az egyik oldal a reménység abban, hogy mi lesz a halál után. És az a reménység, amiről a Biblia beszél, hogy mi lesz a halál után, az, hogy örök életünk lesz. Fontos, hogy mi mindjárt megértsünk azt, és tudunk élvezni azt a biztonság, hogy örök életünk van Krisztusban. Ő megígér ezt minden hívő embernek. De akkor van az olyan messze. Igen, az könnyű beszélni, hogy mi lesz az örök életben, de mi van a jelenben. És a jelenben, amikor ő beszél a reménységről, én nem látom azt, hogy van egy olyan biztos reménység, hogy holnap valaki fog kifizetni a banki adósságomat. Nem arról a reménységről van szó. Nem arról a reménységről, hogy én fogok nyerni több millió, esetleg több milliárd forint a lóton. Arról a reménység lehet, hogy valakinek van, de nekem nincs. És Isten nem ad ezt a fajta reménységet nekünk. A reménység, amit ő ad, az, hogy van lehetőség békességben élni. Én azt látom, hogy nagyon sokan úgy élnek, hogy nyugtalan a szívük. Nyugtalan az anyagi dolgok miatt, nyugtalan kapcsolatok miatt, nyugtalan a politikai helyzet miatt. Nincs békesség. És amiatt az ember nem reménységben él, hanem félelemben él. Az Isten kívánsága, hogy ha mi ismerjük őt, akkor van reménység. És van reménység, hogy mi tudunk a jelenben békességben élni. A másik, amiről említi, az, hogy ő beszél arról, hogy van egy örökségünk. És nem mond sok mindent erről, de én azt mondom, hogy ez egy olyan örökség, amit Isten ad. És én azt mondom, hogy az elég nekem. Ha Isten ad egy örökséget, akkor én azt mondom, az egy jó örökség. Van egy családi ismerősöm, egy házas pár, és a feleség nagyon várt azt, hogy az ő szüleitől fog kapni egy örökséget. Nagyon gazdagok voltak a szülei, és volt ez a reménység. Amikor az édesanyja meghalt, idő után az édesapja újból megnősült. És miután újból megnősült, akkor az édesapja változtatta az örvegrendeletet. És kihagyta a saját lányát, és az egész vagyonot odaadta az új feleségének. És az új felesége és a lánya nem voltak beszélő viszont egymással. És az édesapja meghalt. És ez a lány, ez a nő, akiben remélkedett abban, hogy lesz egy öröksége. Semmit nem kapott. semmit, egy félőt sem. Ő várt valamit, ő tudta, hogy mennyi van, és ő semmit nem kapott. Én azt mondom, hogy ha mi vágyakozunk egy ilyen örökség után, akkor föntáll, hogy ugyanúgy fogunk járni, mint az ismerősök. De ha mi beszéljünk arról az örökség, amit Isten ad meg, akkor nem kell félni. Mert Isten, ha ő megígér valamit nekünk, és megígérte, hogy örökségünk van, ő fog gondoskodni arról, hogy mi kapjunk meg azt. Nem csak örökséget ad nekünk, hanem erőt ad nekünk. Szerintem mindjárt már tapasztaltunk azt valamikor az életünkben egy időszak után, esetleg csak egy nap után, hogy azt mondjuk, hogy nincs erőm. Teljesen elfáradtam. Nem tudok tovább menni. Lehetséges, hogy az egy fizikai fáradtság, lehetséges, hogy az egy szellemi fáradtság, lehetséges, hogy az egy érzelmi fáradtság, hogy mi érzünk azt, hogy feladom. Nincs erő. Nem tudok tovább lépni. Isten azt mond, hogy ő ad erőt nekünk. Reggel olvastam az egyik sportcikkben, hogy van egy 62 éves nő, aki most próbál úszni Kubából Miami-ba. 102 mérföld, ha jól emlékszem, azt mondja, hogy azt, hogy tud csinálni ezt kb. 60 óra lesz a vízben. Valaki jelentkezik erre a feladatra. Most ma reggel már több mint, vagy már kb. 30 óra a vízben van, és fél úton van. Hihetetlen. Honnan van az erő? És mi lesz utána? Meddig kell pihenni azután, hogy újból felöpüljön. Én azt mondom, hogy szerintem a mi életünkben mi is néha úgy érzünk, hogy én ott vagyok a vízben kb. Fél úton. És még egyszer ugyanannyit csinálni. Nincs erre. Azt kell látni, hogy ha mi próbáljunk élni ezt az életet a saját erőnkben, igenis ki fog fogni azt az erőt. Igenis lesznek olyan időpontok, amikor kimerüljünk. És szükség van arra, hogy mi visszamenjünk az erőforráshoz, Istenhez. Mert ő az, aki tud erőt adni nekünk. Egy olyan belső erőt, ami csak ő tud adni. A vázlaton az utolsó pont, amivel szeretnék foglalkozni ma délelőtt, az, ahogyan Pál folytatja itt, amikor beszél Jézus Krisztusról. És mond egy pár igazságot Jézus Krisztusról. És fontos, hogy mi ismerjük ezeket, és hogy ez az ismeret legyen az alap, amilyen mi tudunk építeni. Az elsőt, amit olvasunk itt, azt, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból a 20. versben. Akkor megint ez egy olyan pont, ami az egyik értelemben azt mondjuk, hogy hihetetlen. Mert eddig a mi földi életünkben mi nem találkoztunk senkivel, aki meghalt és feltámadt. Senki itt ebben a teremben nem halt meg és feltámadt. A munkatársaid között nincs olyan. A szomszédaid között nincs olyan. De Jézus Krisztus feltámadt a halálból. És nem csak azt, hanem ő 3 nap halott volt. Ez mutat valamit az ő hatalmáról. Mutat egy kicsit arról, hogy ő kicsoda. Ő valaki, akinek van hatalma a halál fölött. Miután ő feltámadt, mi látjunk azt, hogy ő az Isten jobbján ül. Ez egy olyan kifejezés, ami hangsúlyoz azt, hogy ő az, aki uralkodik. És folytatja ezt a gondolat, amikor azt mondja, hogy ő fejebb mindennél, és felsorol azok a fajta hatalmak, ami léteznek a látható és a nem látható világban, és azt mondja, hogy Jézus magasabb mindegyiknél. És befejezi azzal, hogy ő azt mondja, hogy nem csak magasabb ezekkel, hanem minden az ő lábai alá vetett minden. Akkor megint látjuk azt, hogy az ő hatalma nem korlátozott. Az ő hatalma nem csak egy rész érint, hanem mindent. Ő az Úr minden fölött. Folytatja azt, és nem csak mondja, hogy minden fölött, ami a világban, de azt mondja a 22. versben, hogy ő az egyház fölött is van, ő az Úr. És fontos, hogy mint lelkész, én azt látom, hogy én nem vagyok a főnök itt ebben a gyülekezetben. Az nem az én feladatom. A Péter első levelében olvasunk, hogy Jézus Krisztus, ő a fő pastor. Én csak a megbízotta vagyok. Az én feladatom, mint pastor a gyülekezetben, megtenni azt, amit a főpastor kér tőlem. Egy mások percre nem lehet, hogy én gondolom azt, hogy ez az én gyülekezetem. Én csak egy sáfar vagyok. Az én feladatom olyan, mint egy pásztor feladata, végezni a munkát a nyájokkal. A nyájok nem az enyém, hanem a gazdai. Az én felelősségem a gazda fele van. És fontos, hogy mi látjunk azt, hogy ő a gazda. Ő az, aki fölöttünk. Miért fontos ezek a dolgok? Visszamenjünk az első gondolatra, amikor beszélgettünk, hogy ebben a gyülekezetben ő azt mondta, hogy ők hitték. A hit lehet az ember életében, mert Jézus az Úr. A hit lehet, ha mi jobban ismerjük őt. minél jobban ismerjük őt, annál könnyebb bízni benne. Ma délután fogok részt venni egy ünnepségen, egy házaspár ismerősünk ünnepelnek a 25. házasság évforduló ma délután. És én azt mondom, hogy az, hogy ők 25 év házasok, én azt mondom, hogy remélem, hogy az igaz róluk most, hogy könnyebben tudnak bízni egymásban, mint amikor kezdtek. Ha ez nem igaz, akkor van valami nagyon komoly probléma ebben a kapcsolatban. Mert én azt mondom, hogy az lenne az egészséges, hogy amikor én egy ilyen kapcsolatban vagyok valakivel, hogy én abban a folyamatban látom azt, hogy igen, én tudok bízni benne. Mert ő már 25 év keresztül mutatta, hogy ő megbízhat. Én azt mondom, hogy lehetséges a házasságban az egyik vagy a másik fél nem tökéletes. És azért esetleg a 25 év következmény az, hogy az egyik ember azt mondja, hogy én nem tudok hinni benne. Én nem tudok bízni benne. Mert emberekről van szó. De itt ebben az igében mi nem beszéljünk emberekről, hanem beszéljünk Istenről, beszéljünk Jézus Krisztusról. És én azt mondom, hogy ha valaki 25 év keresztül törekszik abban, hogy jobban megismeri Jézus Krisztust, én azt mondom, hogy a teljesen várható következmény az lesz, hogy 25 év után könnyebb lesz bízni benne. Azért könnyebb lesz bízni benne, mert jobban ismerjük őt, és látjuk azt, hogy ő megbízható. Akarsz jobban, mélyebben hinni Istenben? Akkor jobban kell megismerni őt. Meg kell ismerni őt. Az ő igéje keresztül, és utána próbálra tenni őt pozitív értelemben, és látni azt, hogy valóban ő hűséges lesz az életedben minden területben. Hinni lehet, mert Jézus az Úr. Ha megismerjünk őt jobban, könnyebben tudunk hinni benne. Imádkozom. Édes Atyunk, kérjünk, hogy segíts minket abban, hogy tudunk jobban megismerni téged. Jobban látni azt, hogy milyen nagy. Jobban tapasztalni azt, hogy megbízható vagy. Kérünk, add megvilágítást nekünk, amikor olvasunk az igét. Segíts minket, hogy tudunk jobban megismerni téged az igé keresztül. És kérjünk, hogy ez hat a mi életünkre. Abban, hogy amikor van ez a hit, ez nem csak egy belső dolog, hanem ez a hit nyilvánul meg a viselkedésünkben, abban, hogy mi tudunk szeretni másokat. Kérünk, segíts minket, hogy tudunk önzetlenül szeretni mindenkit feltételek nélkül. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.